Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rogán Antal az év végére már nem lesz az amerikai szankciós listán, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV-nek adott interjújában. Gulyás Gergely hozzátette, az amerikaiak is elismerték, hogy semmilyen hírszerzési információ nem áll a döntés mögött, csak Soros György, illetve különböző civil szervezeteinek korrupt jelentései. Egyebek mellett arról is beszélt a miniszter, hogy az ellenzék a legmélyebb morális válságban van másfél évvel a választások előtt. Az elmúlt fél éves magyar EU elnökség legfontosabb eredménye, hogy sikerült elfogadni azt a versenyképességi paktumot, amelynek alapján elindulhat az érdemi munka, a Párbeszéd a versenyképesség ügyében, mondta Kovács Zoltán az Eurázsia magazinnak adott interjújában. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Európának nyitottságra van szüksége gazdasági értelemben, a büntetővámok pedig bezárkózást jelentenek. Sólyog Tamás köztársasági elnök több bírót is felmentett tisztségéből, egyúttal 10 női bíró kinevezéséről is döntött. Az Esti Magyar Közlönyben jelent meg az államfő legfrissebb bírák kinevezéséről szóló határozata. Ez határozott időre szól, 2028. január 14-ig. Soha nem mértek még akkora forgalmat Magyarország légterében, mint 2024-ben, közölte a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató az MT-vel. A Hungarokontrol szakembereinek az év során több mint 1.100.000 repülőgépet kellett irányítania, az előző évinél csak nem 6%-kal többet. A kormány határozott fellépésének köszönhetően az elmúlt fél évben 1 milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól és visszaadni a jogos tulajdonosoknak, ismertette az igazságügyi miniszter. 2023-ban jelentősen 40%-kal emelkedett az online csalások száma, és eddig több mint 30 féle elkövetési formát azonosítottak, ismertette Tuzson Bence. Hozzátéve, hogy az online csalások esetében rendkívül fontos a gyorsaság, ezért olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek lehetővé teszik a rendőrségnek a gyorsabb információszerzést, a bankoknak pedig azt, hogy csalás esetén leállíthassák az átutalásokat. 260 ezeren már igénybe vették a babaváró hitelt, a 11 millió forintos támogatás most könnyebben megkapható, közölte Zsigó Róbert a Facebook oldalán. Az új könnyítések azokra is vonatkoznak, akik már igénybe vették a babavárót. Ha 5 évig nem, de utána megérkezik a baba, újra jár a kamatmentesség, ismertette példaként az államtitkár. Elindult az idei ESZIA szezon, tájékoztatott az adóhatóság. Már elérhetők a friss ESZIA bevallási információk a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, ügyfélkapu plusz vagy DÁP azonosítást követően március 15-től bárki hozzáférhet saját bevallási tervezetéhez az ESZIA oldalon. A következő egy hétben sem várható számottevő csapadék, pedig a mélyebb talajrétegek még nagy területen nem töltődtek fel nedvességgel, írta a Hungarometa friss agrometeorológiai elemzésében. Az elmúlt 90 napban összességében 20-90 mm-rel kevesebb csapadék esett az átlagosnál. A román kormány május 4-ére írta ki a megismételt államelnök választása első fordulóját. Amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével. Kijevbe érkezett Keir Starmer brit miniszterelnök, ahol várhatóan egy 100 évre szóló partnerségi biztonsági megállapodást köthet ukrán kollégájával Volodymyr Zelenszkijjel. A látogatása a háború kritikus pillanatában kerül sor, a növekvő orosz fenyegetések közepette és az új amerikai elnök Donald Trump jövő hétfőn esedékes beiktatás előtt. A Telegraph értesülései szerint Starmer Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztet arról, hogy brit és francia békefenntartó katonákat küldjenek Ukrajnába, ha a béke vagy tűzszüneti megállapodás születik. Az Izrael és a Hamász-Palesztin terrorszervezet közötti vasárnap életbe lépő tűzszüneti megállapodás bejelentése után egyelőre zajlanak a harcok. A palesztin fegyveresek folytatták rakétatámadásaikat a gázai övezetből, Izrael viszont válaszcsapásokat mért oda ezekért. Joe Biden a nemzethez intézett búcsúbeszédében az ultragazdagok növekvő befolyására figyelmeztetett. A leköszönő amerikai elnök hangoztatta, az USA-ban megnőtt a szélsőséges gazdagság hatalma és befolyása, amely szó szerint veszélyezteti az egész demokráciát, az alapvető jogokat és a szabadságjogokat, valamint azt, hogy mindenki tisztességes esélyt kapjon az előrejutásra. Felelősségre kell vonnunk a közösségi platformokat, hogy megvédjük gyermekeinket, családjainkat és magát a demokráciát a hatalommal való visszaéléstől, tette hozzá. Végül az időjárásról. Folytatódik a túlnyomóan borult párás, helyenként ködös idő, húszálingúzás, unosszitálás, szitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet pénteken hajnalban -4 és -3, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu.
Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdettel a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operettdallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az önmagunkkal való kiengesztelésről hallják Szőke Gábor Ózd-Bolyoki plébánost.
Köszöntöm hallgatóinkat, Tikovics Ernő vagyok. A Szent Misében van a felszólítás, hogy engeszteljetek ki szívből egymással, de mi most arról fogunk beszélgetni, hogy önmagunkkal is ki kéne engesztelődnünk.
A leglényegesebb, hogy önmagunkkal tudjunk kiengesztelődni, hiszen csak akkor tudok a másikkal kiengesztelődni, hogyha önmagammal rendben vagyok. Csak akkor tudom a másikat jó állapotban látni, hogyha saját magam jó állapotban vagyok, hiszen nagyon sokszor ugye a bensőnk nem okés állapotát vetítem rá a másik emberre, és ezért csapok rá, ezért ő a bűnbak, ha van rajta sapka, ha nincs rajta sapka, mert én magam nem vagyok okés állapotban. Ezért kellene először az alappal kezdeni, hogy tudjunk önmagunkkal kiengesztelődni, kibékülni, megbékülni. Önmagunknak megbocsátani.
Hogy kezdjük? Vagy honnan tudjuk, hogy ki kell engesztelődnünk önmagunkkal? Hogy nem vagyunk oké?
Én úgy gondolom, hogy amikor túlságosan zizeg az emberi kapcsolataim, bármilyen szintje. Amikor az Istennel való kapcsolatom mélysége, magassága, ki hogyan vélés és nevezés honnan nézi, amikor azt érzem, hogy az sincs rendben, valami van. Szerintem ez mindannyiunknak ismerős, ez az érzés, hogy reggel felkelek, hétágra süt a nap, de valami nincs rendjén. Na, ekkor kellene megnézni, hogy mi az, ami önmagamban nincs a helyére téve. Mi volt az a mondat talán? Ezért jó, hogy ugye a jó öreg szerzeteseknek az állandó lelkiismeret vizsgálata, az esti lelkiismeret vizsgálat, amikor is ugye végig tudom nézni a napomat, hogy hol rúgtak belém esetleg, ha szabad így fogalmaznom, vagy én hol rúgtam a másik emberbe, hol sérültem, mikor kit hogyan sértettem meg, vagy bántottam meg egy mondattal. Miért? Mert lehetséges, hogy a másik személynek az irányomba elhangzott egy mondata bennem a múltamat, a gyerekkori sérüléseimet, az apámtól, az anyámtól, akik teljesen jót akartak nekem, de mégis valahogy... csak belém tapostak lelkileg, kimondatlanul, kimondva, nem bevallva őszintén önmagunknak ezt, mert mégis milyen fájdalmas ezt bevallani, de hogy lehet, hogy egy mondattal valaki megérintett valamit a lelki tartományomban, amit én próbálok elfedni, eltakarni. És ezért zizegek, és ezért nem látom azt, hogy mosolyog rám a felkelő nap, és mosolyognak rám szembejövő munkatársaim, barátaim, embertársaim, családtagjaim, és elkezd zizegni a környezetem számomra is, és keresek valaki bűnbakot. És ugye a bűnbak képzésnek pedig az a lényege, hogy valami feszültség van, ami nincs kimondva, nincs feltárva, és ezért keresek valakit, akin leverhetem a port.
Hogyan kezdjünk a kiengesztelődéshez önmagunkkal? Már ugye tudjuk, hogy valami zizeg, valami nem okés, hogyan kerüljünk egyensúlyba?
Én ott kezdeném, hogy amit már említettem, hogy megnézni azt, hogy mit érintett meg a másik bennem. Mi az, ahol a lelki egyensúlyom felborult, ahol nem vagyok okés állapotban önmagammal, mert lehetséges, hogy az élet történetemnek egy szája sérült valahol. És hogyha az sérült, akkor azzal kell szembenéznem. Ki kell békülnöm a saját történetemmel. Mert akármennyire is, ahogy már említettem, jót akartak nekem a szüleim, de hogyha volt 1-2-3-4-5 testvérem, és én azt vettem észre, hogy a másik testvéremmel fél másodperccel többet öleli az anyám, akkor engem már nem szeret. Napokban történt 3 éves kislány asztmás. És mondom, mióta derült ez ki? Amióta az öccse megszületett. Egyértelmű, valamit a tüdejére, a mellkasára vett, amit nem tud kiköhögni, nem tudja hová tenni, és akármennyire is jól kommunikálták le a szülők azt, hogy érkezik egy kis testvér, és várta, és örült ő is, keresztelőn is, de valahol a lelke mélyén ott van az, hogy na, most már osztoznom kell a csokoládén, a szereteten, a szülők figyelmén. Na, hogyha ezt így szépen hordozom felnőtt koromban magammal, akkor nyilván itt kell valamit kezdenem. Az élet történetemmel kell szembenéznem. Mert én meg vagyok győződve arról, hogy minden seb begyógyulhat az életünkben. A gyerekkort nem tudom már visszahozni. Nem tudom az időt visszapörgetni, hogy meg nem történté tegyem a dolgokat. De nem is annullálhatom, ahogy a gyerek ugye énvédelmi rendszerében annullálja, mintha meg se történt volna, és akkor nem fáj. Amire nem gondolok, az nem fáj. Nem erre gondolok, hanem az életben mi a legnagyszerűbb dolog? Osztriga. Amikor az osztriga megsérül, bekerül a belsejébe egy homokszem, akkor ő elkezdi termelni azt, hogy ne szúrjon, ne fájjon, és termeli a védekezést, és egy igaz gyöngy válik belőle. Tehát akkor, amikor az életben is ez a nagyszerű feladatunk, egyik feladatunk, hogy gyöngyökké változtatni életünknek a sebeit. Hogyan? Úgyhogy nem a másikat hibáztatom. Úgyhogy nem a másikat okolom, hogy te miattad van az életemben ez, hanem tudom elfogadni. De ez nem egy tétlenséget, nem egy beletörődést jelent részemről, hogy na, úgyse lesz már jobb, úgyse tudok visszamenni 40 évet az életembe, akkor így fogok már meghalni. De nem egy ilyen pesszimista hozzáállásra gondolok. Hanem amikor a fókuszom, az energiáim nem arra mennek el, hogy bosszankodom, hogy az anyám ott és akkor engem sarokba állított, hanem amikor arra fókuszálok, hogy igen, tudom ezt elfogadni. Miért? Azért, mert utat engedek a fájdalomnak, utat engedek a haragnak önmagamban. Nem folytom el, nem zárom el, mert amit elfolytunk, az ugye elő vagy utóbb robban, hanem rádöbbenhetek arra felnőttként, visszatekintve a múlt egy szeletjére, sebére, hogy őt is bántották talán, és ő is a tehetetlenségből adódóan bántott tovább engem, akaratlanul. Na, számomra ez jelenti azt, hogy el tudom fogadni az életem egy sebét, és igaz gyöngyét tudom változtatni ezen tudatos munka, belső munka által.
Az imának, az Isten kapcsolatnak ebben milyen szerepe van? Vagy lehet?
Amikor el tudom fogadni az életemnek ezt az eseményét, azt a sebét, akkor utána jöhet az, amikor oda tudom tenni az Úristen elé. Amikor nem csak, hogy el tudom fogadni, hanem el is tudom engedni. Uram, ez a tiéd. Itt vagyok 40x évesen, 60x évesen. Erre döbbentem rá az életemben. Én ezzel már nem tudok mit kezdeni. Csak te tudsz ezzel valamit kezdeni. Hát akkor oda teszem a te megbocsátó, irgalmas kezedbe. Tehát amikor rádöbbenek arra, hogy sem az időm, pláne hogyha a szülők már ugye nem élnek, sem lehetőségem nincs már arra, hogy a kiengesztelődést azzal a személlyel, egy öleléssel, egy bocsánatkéréssel megbocsátok, mert nem tudom kieszközölni, de ott van az Istennek az ereje, az Istennek a hatalma. Uram, a te kezedbe teszem. Vedd el tőlem, mert én ezzel nem tudok mit tenni. Így éltem x éven keresztül, de nem akarom az életem hátralévő részét így tovább élni. És az Isten pedig annyira intelligens, ugye, hogy azt veszi el, amit odatunk neki. Itt jön be nagyon erőteljesen az imádság. Hogy amikor el tudom engedni, és oda tudom adni az Istennek. Azt, ami egészen belül fáj. Hiszen ekkor élem meg azt, hogy a könnyek völgyében nem egyedül kell végigjárnom, hanem ott az én Emmanuelem, aki kézen fog. Ott az én Emmanuelem, aki a sötétségemben, a lelki sivárságomban felvesz, elkísér, azért, hogy a reménység szigetére átérjek a könnyek völgyéből.
Most jön az a folyamat, vagy a folyamatnak az a szakasza, amikor igent mondunk önmagunkra? Nagyjából elfogadtuk önmagunkat?
Igen. Nyilván nem egyik napról a másikra megy a kiengesztelődés a múltnak a sebeivel, hiszen egy egész életen át tartó folyamat. De hogyha nem tudok újra és újra igent mondani az életemre, arra, aki vagyok, amilyen vagyok, akkor ugye saját magamnak vagyok a kerékkötője. Kiengesztelődni önmagammal annyit jelent, hogy igent mondok mindarra, ami vagyok. a képességeimre, az erősségeimre, de a hibáimra is, hiszen az is az enyém, az is az énemnek a része. Ha valamit elrontok, rosszul döntök, hibás határozatokat hozok, stb. A gyengeségeimre, az érzékeny pontjaimra. Amikor úgy tudok igent mondani önmagamra, ahogy vagyok. Nem tudom, melyik Terészke volt, de ugye amikor belenézett a tükörbe, és azt mondta, hogy szép vagyok, okos vagyok, lehet engem csodálni, pontos vesző, hála neked, Uram. Amikor azért tudok hálát adni, amit kihoztam abból, amit a fölöttünk lévő a szülők által megteremtett. Kiengesztelődni önmagammal az annyit jelent, hogy igent mondok az árnyékaimra. Azokra az árnyékokra, amelyeket elfojtok. Amiket szeretnék megvalósítani, de vagy képességeim, talentumaim nem teszik azt lehetővé, és ezért ugye az árnyékba kerülnek. Ott vannak és kísértenek, mert állandó jellege, hogy az irigység által azért mégiscsak felszínre jönnek azok az árny oldalaim, amiket én próbálok eltakarni magam elől, de amikor igen tudok mondani arra is, hogy igen, én egy toronyugró szerettem volna lenni, de csak egy pap lettem. Amikor igent mondok erre is, hogy ez úgy bennem van, és végigkíséri a papságomat, hogy toronyugró is akartam lenni. Így meg a lelkekkel ugrok hatalmas toronyugrásokat végül is. Na, szóval, amikor igen tudok mondani mindarra, ami bennem zajlik, ami velem történik. Ott van például az agresszió. Hogyha elfojtom, akkor nagyon kemény leszek, nagyon hideg leszek, nagyon depressziós személyiséggé tudok változni. De amikor igent tudok mondani erre, amikor vállalom azt, hogy igen, hát ez is bennem zajlik, nem akarom senki előtt és semmi előtt, legfőképpen önmagam előtt eltagadni, és letagadni, hogy ez is bennem van, ez is hozzám tartozik, ez is én vagyok, amikor ideges vagyok, amikor dühös vagyok, amikor agresszív vagyok. Nem kell elfojtanom ezt az érzést, szabad engednem azt, hogy dühös legyek, hogy haragos legyek. Annál mérgezőbb számunkra, minél intenzívebben próbáljuk ezt elásni, eltusolni, elfedni. Nem, én ilyen nem vagyok. Amikor bevállalom azt, hogy igenis létezik, hogy nem csak a szeretet, nem csak a jó érzések, nem csak a jóság van bennem, hanem igenis vannak negatív érzések is, amelyek keletkeznek, amelyek születnek és elmúlnak, és kihalnak és meghalnak bennem. Amikor igent merek mondani erre is. Ez is az önmagammal való kiengesztelődésnek a része, hogy igent tudok mondani erre is. Nehéz nekem papként az, amikor a hívektől azt kapom, hogy hát nem, hát atya nem lehet ideges. Atya nem lehet dühös. Mert egy pap soha nem dühös. Egy papnak mindig nyugodtnak kell lenni, jámbornak kell lenni, imádságosnak kell lenni. De nem egy ikonfestmény vagyunk, könyörgöm, hanem ember. És egy emberhez hozzátartozik az, hogy lehet ideges, lehet dühös. És akkor tudok hiteles lenni véleményem szerint a hívekkel szemben, a hívek előtt, a hívek között, az egyházközségekben, amikor látják azt, hogy nem csak a mosolygós atya, hanem gondokkal terhelt, mérgesen is ott vagyok előttük, mert szerintem ekkor hiteles egy ember, amikor nem csak a mosolyra, nem csak a derűre tud igent mondani, hanem a másik oldalra is. És a kiengesztelődés önmagunkkal, a harmadik része az igenlésben pedig ugye, amikor igent mondok a testemre, amikor megbékélek azzal a test sémával, amelyben én élek, amely az enyém. A test csak akkor lesz szép, hogyha úgy szeretem, ahogy van.
Nagy kísértése az életnek, vagy annak a társadalomnak, amelyben élünk, ez pont talán a testiség, legyél szép, legyél okos, legyél gazdag, tehát valójában keveseknek adatik ez meg, és mégis, hogy ne érezze magát az ember egy nagy lúzernek, segít a kiengesztelődés. A kiengesztelődés végén, ahogy én ezt észrevettem, vagy kivettem, erősebb lesz az én.
Nyilván. Mert egyre intenzívebben nem csak az énem egy részéhez jutok közelebb, hanem az árny oldalaimhoz is, a számomra időközönként meg nem engedhető érzéseimmel is még tudatosabban tisztában leszek, tehát még intenzívebben és még jobban kézben tudom tartani önmagamat, úgy, ahogy vagyok.
Vannak-e fokozatai a kiengesztelődésnek?
4 lépcsőben tudunk elérkezni egészen oda, hogy önmagunkkal ki tudjunk engesztelődni. egyiket sem szabad kihagyni, mert egyik a másikra épül. És ha az egyiket kihagyom, akkor nem tudok a következőre átlépni. Ez ugyanolyan, mint a személyiségfejlődésünkben, hogyha egy szintet kihagyok, akkor addig a következő személyiség szintemen lévő feladatokat nem fogom tudni ellátni, megoldani, amíg az előzőt meg nem éltem és meg nem oldottam. Na, ugyanez a kiengesztelődésnél. És az első is a leglényegesebb, amikor tudok teret engedni a fájdalomnak. Annak a fájdalomnak, amit a másik ember okozott bennem. Amikor engedem, hogy fájjon a fájás. Amikor újra megélem. Ugye, ebben az a nehézség, és nagyon sokszor a kísértő ott van, hogy nem akarom, hogy újra éljem azt, ami már egyszer megtörtént, mert az nagyon fájdalmas volt. De nem tudok kiengesztelődni másként, csak úgy, hogyha engedem, hogy újra fájjon, mert miért fáj? Mert vannak elfojtott érzések, vannak elfojtott információk önmagamban, amit őrzök. De hát, hogyha ha nem őrizném, hanem engedném, hogy kifájjon belőlem, akkor eljutnék egészen a kiengesztelődésig. Talán észre sem vettük azt, hogy például egy gyászban mi az, ami végig játszódott bennünk. De hogyha visszagondolok, hogyha újra engedem, hogy újra fájjon, hogy újra felelevenítem a dolgokat, akkor veszem észre azt, amit talán észre sem vettem ott és akkor. Szóval nagyon lényeges az a momentum, hogy engedem, hogy fájjon a fájás újra. Újra engedem a fájdalmat. Ekkor tudok tovább lépni a második szintre. Amikor engedem, hogy a fájdalom által talán, amit a másik okozott bennem, harag, bosszú, dű, tehát ezek a nagyon markáns negatív érzések előjöjjenek. Hiszen a megbocsátás az nem a harag elején szokott bekövetkezni, hanem a haragnak a végén. Amíg a másik bennünk van, egy mondatával, bármilyen bántó kifejezésével, addig a seb nem gyógyulhat. Ez olyan, mint amikor a kés benne van a testben. A seb nem fog begyógyulni. A kést ki kell húzni, ahhoz, hogy a seb kezdjen gyógyulni. A harag adja számunkra azt az erőt, akármilyen furcsa, de a harag adja azt az erőt, hogy a megbántásnak a kését ki tudjam húzni önmagamból. Ekkor tudok tovább lépni a harmadik szintre, amikor már tárgyilagosan tudok ránézni, visszatekinteni, amit az imént úgy említettem, hogy a könnyek völgyén végigmegyek azért, hogy az objektíve a szigetről vissza tudjak tekinteni, tárgyilagosan tudjam tekinteni, megítélni azt, hogy mi is történt, hogy mi az, ami oly mély sebet ütött bennem. Hogy már akkor nem az érzések visznek, kinyomom a fogsorát, hátratöröm a kezét, és leöntöm savval az autó. Akkor nem az értelmetlen cselekvések, amelyek negatív érzések visznek előre bennünket, hanem akkor már tárgyilagosan meg tudom nézni és vizsgálni azt, hogy mi az, ami oly mély sebet ütött bennem, amely talán olyan területet érintett szívemben, lelkemben, amely már korábban sérült. Csak érzékenyen reagáltam egy-egy dologra. És ekkor jutok el a negyedik szintre, amikor meg tudok szabadulni a másiknak a hatalmától. Amikor nem a körül forog a gondolatom, hogy mindenféle cselszövést próbálok kieszközölni, hogy hogyan fogok majd visszaütni, rúgni. Hanem amikor megszabadulok a másik hatalmától. Ha nincs bocsánat, ha nincs meg a bocsánat bennünk, akkor a másik bennünk él. Akkor állandó jelleggel a másikra fogok gondolni. A másik fogja meghatározni az életemet, és nem én határozom meg az életemet.
Az elhangzott műsorban Szőke Gábor Ózbolyoki plébánost hallották az önmagunkkal való kiengesztelődésről. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Nem ezt vártad, nem így mondtad, mást ígért a szív és mást a szám. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölel. Hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni. Esélyt adni, elengedni minden tartozást.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Egy ajaki kisrác arról álmodott, hogy rockzenészként több tízezer ember előtt lép majd színpadra. Hát a színpad valóban kitölti az életét, de a rockzenét más műfajra cserélte mai vendégünk, Dolhai Attila, énekes dalszerző, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Isten hozott nálunk, Attila, szervusz!
Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást!
Hogyan alakult, hogyan változott az életed, hogy a rockzenét operetre, operára cserélted?
Ez nem volt egy egyszerű folyamat, és gyakorlatilag sok görbeút vitt a színházhoz. Elég kanyargós volt a pálya, legalábbis az elején, most már egy jó ideje, azt hiszem, hogy sínen vagyunk, és persze ezen belül is mindig vannak kitérők, van egy kis kalandozás, vissza a kalandozás egy kicsit a könnyűzene világába, elkalandozás az opera világába.
De nem is ezen a pályán, tehát nem is színészi pályán indult a te életed.
Nem, én gyakorlatilag, ahogy mondtad, Kisvárdán születtem, Ajakon, egy kis faluba töltöttem a gyerekkorom egy részét, az első 9 évet. Nagyon meghatározó 9 év volt, nagyon szívesen emlékszem erre az időre vissza. Nagyon nagy szabadságot éltünk meg, amit most jó lenne a gyerekeinek tovább tudnánk adni. Város közelében sokkal nehezebb, de szerintem most már vidéken is egyre több feladatot ró a szülőkre és a közösségi életre, közösségi életformálóira, hogy a gyerekeket társas kapcsolatokra neveljék.
Ilyen szempontból nyilván nehezebb, ha összehasonlítjuk a vidéket egy nagyvárossal, ugyanakkor meg, ahogy nagyváros mellé költöztetek, 9 év után azért kitágult a tér.
Én nagyon megijedtem ettől a tértágulástól, én nagyon szerettem Ajakon lakni, és én nagyon megviselt engem, meg ott hagytam a barátaimat, a iskolástársaimat, és egy kicsit nehezen is ment a beilleszkedés, de aztán nagyon szeretettel fogadtak a kistarcsai közösség, hogy a szüleim is, és aztán mindannyian, ugye hárman vagyunk fiú testvérek, én még a legkisebb, mind a hárman megtaláltuk a helyünket. És gyakorlatilag a szülői gondoskodás a zenetanulásban és a továbbtanulásban is jelét mutatta, hiszen a szüleim azt gondolták, hogy egy biztos állás a hivatalnoki állás. És így kerültem a postás bankforgalmi szak középiskolába. Én hangszerkészítő szerettem volna lenni, de fogalmam se volt, hogy lehet ennek neki kezdeni. És valóban kitágult a világ, hiszen az érettségi után tulajdonképpen beülhettem volna valamelyik hivatalba, bankba, postára, és dolgozhattam volna ott, de olyan pedagógusok vettek körül, akik azt mondták, hogy nekem nem a hivatali pályán lesz az én életem, és én ebben nagyon egyetértettem velük. Erről meg kellett győznöm a szüleimet is, de a varázsszó akkor is ott volt, hiszen megcéloztuk a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolát, és az egész családom elég konzervatív katolikus család életét éli, és gyakorlatilag a szüleimnek ez egy, nem gondolták volna, hogy én tovább akarok tanulni középiskola után. Nem voltak olyan nagyon mutatósak az érdemi jegyeim, főleg a pénzkezelés és számvitelből, vagy tehát a szakma része azért nem vonzott, és ez látszottak a tantárgyakon. A történelem magyar az nagyon rendben volt, de úgy tűnt, hogy ez lehet, hogy kevés. Minden esetre, hogy egy katolikus intézményt választottam főiskolának, ez megnyitotta a szüleim szívét, és engedték, hogy főiskolára menjek, támogatták is. És aztán valahogy az élet úgy hozzám, most már így utólag visszagondolva, hogy nekem azért kellett a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolára menni, hogy megismerjem a későbbi feleségemet. És hát valamit a pedagógia tekintetében is azért ragadt rám. De a zenélést, az éneklést, azt akkoriban fedeztem föl igazán magamnak, és kerestem a fórumot, hogy hol tudom ezt nyitogatni, ezt a szárnyat. Érdekel ez bárkit rajtam kívül, hogy én ezt akarom csinálni.
Ekkoriban alapítottál zenekart, vagy ez a későbbi időkre?
Hát ekkor már volt, igen. A tanítóképző főiskolán volt már a jam session, de előtte mindenféle volt. Már volt középiskoláskorunkban a Piskóta band. Tehát, hogy mert a zongoristánknak, az Andinak az édesanyja mindig Piskótával várt minket, mert náluk volt a próba. De még erősen a könyvzene világában éltem. Viszont nem nagyon működött ez a könnyűzenet, tehát mindig voltunk különböző tehetségkutató versenyeket, de valahogy nem sikerült az igazi áttörés. És a vallás is ott volt az életemben, de ilyen vétfalként volt ott, vagy hogy mondjam, még kevésbé voltam tudatában annak, amit gyakorlok. Tehát egy tanult vallásként éltem meg a vallás életemet. Hitoktató szakra is jelentkeztem a tanítóképzőre, amit félbehagytam időközben. Ez a szüleimnek nagyon nagy csalódás volt. De nem találtam akkor a helyem, úgy éreztem, hogy nem vagyok kész erre, vagy nem tudtam kapcsolódni ahhoz a transzcendens felfedezéshez, amiben éppen ott a többiek már benne voltak. És akkor én még nagyon azzal voltam elfoglalva, hogy rockzenész leszek-e, vagy sem. Vagyis, hogy rockzenész leszek, ugye rockzenész leszek, ugye?
Határozott elképzelés.
Igen. És aztán jött egy tehetségkutató verseny, amikor már nem zenekarral mentem, hanem egy kereskedelmi csatorna indított egy kifutó című tehetségkutató versenyt, amiben ugye közönségdíjas lettem, és a Kártágóval lehettem túlnézni, szerintem Miskolcon, azt akartam mondani, hogy szerintem Egerbe, de Egerbe nem volt koncertünk a Kártágóval azon a turnén, és akkor azt hittem, hogy elindul a világot jelentő deszkákon a karrier, és ez nem így lett gyakorlatilag. Ezt nem rovom föl nekik, vagy egyáltalán inkább csak a kezdeti ügyetlenség részemről, meg útkeresés. És aztán úgy nem nagyon boldogultam, és akkor már gondoltam, hogy akkor vissza kéne menni a hivatalba dolgozni, hogy valami értelme is legyen az életemnek, mert biztosítási ügynökként, vagy pénzügyi tanácsadóként, és egyéb ilyen pótszakmákon keresztül próbáltam érvényesülni. Meg kell mondjam, nem nagyon-nagyon sikerült. Barátnőm, a későbbi feleségemnek az édesanyja, a későbbi anyósom hívta fel a figyelmem a Fiatalok Színházára, hogy ott lesz meghallgatás. És akkor azt gondoltam, hogy akkor talán kipróbálom. És nagyon megtetszett, hogy egy rend szerint alakul valami, tehát nem önmagáért próbáljuk, hogy ezt a dalt még egyszer játsszuk el, de még egyszer játsszuk el, de mi változik, hát valaki mondja meg, hogy mit csináljunk másképp. Itt volt egy rendező, Szurdi Miklós egyébként, éppen készültek egy új bemutatóval, és nagyon tetszett az, hogy itt olyan fajta rend van, hogy elkezdődik egy olvasópróbával, próbálunk, valaki kintről mondja, hogy mitől lesz jobb, és tényleg jobb lesz, és nem is olyan nagyon ördögül akart megcsinálni azt, amit kér, és akkor egyszer csak elérkezünk a főpróba héthez, kialakul az egész előadás, és egyszer csak lesz belőle valami, amit az emberek megnéznek, és azt mondják, hogy váó. És ezt így nagyon így magával szippantott a színház. És akkor innen lett a színművészeti, és aztán onnantól kezdve, de mindeközben akkor meg is, akkor azt sem veszítsük el a másik vonalat. Megházasodtam, bementem a templomba, és hosszasan beszélgettem egy számomra teljesen ismeretlen pappal arról, hogy hol tart az életem, hogy tanítóképzőfőiskola utolsó éveiben vagyunk, van mellettem valaki, akit szeret, azt hiszem, hogy szeretem, de nem tudom, hogy ez most ez meddig fog tartani, nagyon sok rossz tapasztalatot látok, nagyon sok furcsa kapcsolat van körülöttünk, ami nem jól sikerül, tele vagyunk, vagyis, hogy én akkor tele voltam félelme, hogy mi van, ha nekem se sikerül. A családom elbírna elviselni azt a csalódást, hogy ez, hát, fiam, nem így neveltünk, vagy nem tudom, vagy képes vagyok-e ezzel a feladattal, ezzel a, tehát, hogy van-e olyan erős ez a szerelem, hogy ezeket a számomra még ismeretlen kihívásoknak elébe menjünk. De nem egy sima gyónás volt, inkább egy hosszú beszélgetés. Azt kérdezte tőlem, hogy együtt élünk, és ez jó így? Hát részben, jó is, nem is, stb. És miért fontos nekem, hogy erről beszéljek? Miért érzem ezt bűnnek, vagy nem bűnnek, vagy hibának, vagy mitől lenne ez jobb? És valahogy ott döntöttem el, hogy egy áldás kell, egy égi áldás kellene erre az egészre, hogy ezt egyedül úgy nem tudjuk megcsinálni, vagyis hogy én nem voltam vele biztos, hogy képes vagyok rá.
Térjünk vissza egy picit a szüleidre. A szavaid mögött érzek egy erős megfelelési kényszert. Hogy vajon, ha ez nem sikerül, akkor hogy mondod meg a szüleidnek? Vajon ők mit gondolnak? Már azt említetted, hogy a hited azt a családodtól, a szüleidtől hozod. Milyen értéket kaptál még tőlük?
Azért nyilván egy család életében nem mindig rózsás a helyzet. Vannak gondok, problémák, küszködés, vagy éppen családi tragédia, vagy nem tudom. Mindig ezt láttuk a szüleinktől, hogy ők a jó Istenhez fordultak, és valahogy ezt úgy nagyon erősen át tudták adni nekünk, hogy fiam, ne essél kétségbe, mert van egy mindenek fölötti jóság, akire ráhagyatkozhatsz. Ha rám nem számíthatsz, ha a másikra se számíthatsz, ha nem tudnak segíteni, akkor imádkozzál. Mert a jó Isten veled van, és az ott a te kis őrangyalod és kísért téged. Szóval ezt nagyon erősen belénk táplálták, és ezt mi úgy érzékeljük, azt hiszem a testvéreim nevében is mondhatom, hogy ez sosem szűnt meg a szüleim életében. Tehát ezt nem láttuk megszakadni, ezt a vonalat a jó Isten és közöttük. És persze kellenek a saját megtapasztalások, kellenek a saját beszélgetések, a dolgozatok, felvételik, vizsga, szerelem, társválasztás kapcsán, amikkel így kitöltődik, és aztán még mindig hűtlenek vagyunk, meg mindig ott hagyjuk egy kicsit.
Ott van egy eltávolodás, óhatatlan. Hogy...
Igen, és az én életemben is volt ilyen, tulajdonképpen amikor beszippant a siker, hogy dübörög a színház, hát imád az ország, sztár vagyok, nem tudom, és hogy ezt az egészet föl sem fogjuk gyakorlatilag, hogy mi történik velünk. És egy kicsit talán kevésbé figyelünk a kevésbé figyeltem arra, hogy alakul az én lelki életem, vagy hogy mit akar tőlem a Jóisten. Azért mindig ott lebegett, hogy ezt akarja, vagy sem, mi a szándéka ezzel, na most már elég magasan vagyok, mikor fogok pofára esni. Ezek mindig ott lebegtek. Akkor mindig próbáltam arra figyelni, hogy vajon egy-egy élethelyzettel mit akar a Jóisten tanítani nekem. Volt egy pandémia az életünkben, amit a művészvilág így úgy, de elküszködött, átvészelte magát rajta, és ez az én életemben úgy jelentkezett, hogy március 11-én azt mondták, hogy haza lehet menni, mert nem dolgozunk tovább, és ez a pandémia alatt én úgy éreztem, hogy valójában nincs is igazán ránk szükség, az élet megy a maga módján, a művészetek és a színház nélkül is, és ezt lehet, hogy a Jóisten azért adta nekem, mert egy életmódot kell változtassak, és abba kell hagynom azt, amit eddig csináltam. Tehát a színház és a zenélés is egyáltalán. És ez olyan erősen megfogalmazódott bennem, hogy a hónap végére kialakult egy hangszalag polipom, amiről le kellett műteni az egyik hangszalagomról egy kinövést. Ez 6-7 csöndet jelentett. Tehát 6-7 volt a teljes gyógyulás, az így gyakorlatilag nem igen, ebből 4 hetet nem igen tudtam megszólalni. Ez akkor volt, amikor a Szent Atya jött Magyarországra, és az édesanyám közben pumpolt, hogy nem igaz, fiam, jön a Szent Atya Magyarországra, nem igaz, hogy te nem leszel ott. Hát valakinek szóljál, te neked ott kell lenned. És ott, ha édesanyám vagy, ha szükség lesz rám, akkor szólni fognak, nem akarok tolakodni meg egyáltalán, biztos van elég, aki kobogtat. És közben ugye kialakult ez a hangszalap, hogy kitűzték a műtét napját, és megcsörrent a telefonom az egyik délután, és a eukarisztikus kongresszus sajtófőnöke Zsufa Tünde hívott föl, hogy szeretné, hogyha hírnöke lennék ennek az eseménynek. Ez egy hozott egy óriási fordulatot az életembe. Az Istennel való kapcsolatomban, a családommal való kapcsolatomban, sok-sok mindennel kapcsolatban, amit akkor még föl se fogtam. Most így utólag visszagondolok erre. És kérdeztem, hogy jó, hát nagyon kedvesek vagytok, és nagyon örülök ennek a felkérésnek, és az anyukám lesz a legboldogabb, hogy én ott leszek a pápa látogatáson. De hogy nekem 8 nap múlva megműtik a hangszalagomat, és néma hírnök az nem annyira jó jel. És akkor mondtam, hogy nem tudom, hogy hogy fogok tudni énekelni majd utána. És mondta, hogy az pont jó, 6-7, a bíboros úr akkor fogja bejelenteni a sajtótájékoztatón, hogy kik lesznek a hírnökök, úgyhogy várunk szeretettel. És utólag így visszagondolva, ez egy olyan fajta újabb megerősítése jó Istennek, hogy nem kell letennem fűt fát bogarat. Élnem kell az életemet úgy tovább, vagyis hogy nem úgy addig, ahogy eddig. Játszok színházba, énekeljek, de valahogy más legyen a fontos, hogy azt hiszem az volt az igazi üzenete, hogy újra megerősített, hogy nekem nem kell más csinálnom, csak máshogyan.
Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy Vörös Sándornak van az az idézete, hogy a nagy fordulat egy ember életében a nekem mi jut helyett, mi fakad belőlem. Ezt mondható egy ilyen fordulatnak?
Igen.
Korábbi színházi években nem tapasztaltál ilyen fordulatot?
Nem, mindig volt egy ilyen küldetés, tudatom, hogy nekem biztos azért születtem a világra, mert nem tudom, vagy biztos azért csinálom ezt a dolgot, mert hogy ezzel valamit kell, hogy jelezzek, de nem volt ez ennyire tudatos. És ugye a vége volt az eukarisztikus kongresszusnak, és valahogy az egész hírnökség, csomó kérdés feltettek nekem, amit én magam is feltettem már korábban, csak nem mertem rá válaszolni. Például, hogy kell-e a hitről beszélni? Hogy mi közöm ahhoz, hogy neked milyen vallásod van?
Mindig azt mondjuk, hogy ez magánügy.
Magánügy, vagy nem magánügy, tabu, vagy nem tabu téma. És azzal, hogy hírnökké lettem, nem én tettem magam azzá, ezért arról kellett beszélni. Én legalábbis azt gondoltam, hogyha ugye hírnök életem, hogy azon gondoltam, mit fogok mondani az embereknek, hogy miért jöjjenek el a Szent Atya látogatására, azon kell, hogy gyertek el. És akkor elkezdtem összegyűjteni az életemben azokat a pontokat, amikben a vallás engem segített, a hitem segített, a teljesen hétköznapi dolgokat, hogy imádkozom a szeretteimért, vagy nem imádkozom a szeretteimért. Ugye azt mondjuk, hogy szeresd fele barátodat, meg szeresd ellenségedet, de hát a saját feleségedet és a gyerekeidet nem vagy képes szeretni, mert úgy, tehát olyan helyzetbe hozod magad, hogy többet veszekszel velük, mint amit, tehát ugye azt tudjuk, hogy aki a legközelebb van hozzá, azokat tudod
persze, mindig azokat,
bántani.
Igen.
És egy alkalom azt kérdezte tőlem ez a pap, hogy szoktam imádkozni azokért, akit szeretek. És amikor nagyon feszült vagyok, akkor próbáljam ki, hát ha segít. Ugye azt megtanultuk otthon, hogy hát imádkozunk a evés előtt, imádkozunk vasárnap, eljárunk templomba, elmegyünk búcsúba, stb. De az, hogy az valahogy nem volt meg, hogy ez egy ilyen saját tapasztalás, hogy akkor mi van, hogyha szeretteinkért is imádkozunk. Mm. Gyerekként imádkoztunk az édesapánkért, édesanyánkért, testvéreinkért. Egy imában, ami mindig ugyanúgy szólt, de gyakorlatilag nem gondoltuk rá, csak úgy jól, tehát mondtuk, kántáltuk a szöveget. De amikor egy ilyen új funkciót kap az ima, hogy akkor tehát az ordibálás helyett, az egymásnak való nekiesés helyett inkább lép ki az ajtón,
a jó Istent is.
És lép be a jó Istenhez, és próbálja vele beszélgetni, vagy mondjál el egy imát. Az se olyan könnyű, mert amikor kellően pipa és paprikás a hangulat az emberek, akkor olyan még erőt kell vennem magamon, hogy akkor most nem tudok érte imádkozni. De aztán, hogyha erőt veszünk magunkon, mert ez is egy meló, és egy munka, és elkezdünk, akkor nekem az a tapasztalatom volt, hogy valahogy mire befejeztem a imád, mire a végére értem, addigra vagy megnyugodtam, és kezdtem egy kicsit máshogy látni, a jó Istenen keresztül látni a dolgokat, és kiderült, hogy nem is olyan fontos az, amiről mi vitatkoztunk. Azt gondoltam, hogy hírnökként valahogy erre fogom fölhívni a figyelmet az embereknek imádkozzatok azokért, akiket szerettek.
A hit az valahol így, nekem ez olyan, mintha ilyen pókhálószerűen átszűné az egész életed, a zenét, most a színházat, igen. Most már igen.
Igen, nem volt mindig így, vagyis hogy igyekeztem, hogy legyen így, de inkább nem egy bensőséges vágyakozásból jött ez az igyekvés, hanem hogy tudtam, hogy erre szükségem van. Nem tudtam pontosan megmondani, hogy minden, mert ezt tanultam, hogy ez kell az élethez. Tehát az, amit tanulsz, és aztán az következő fázis, amivel te tele rakod, megéled az életedet, megtapasztalod a Jóisten szeretetét, a figyelmét, a gondoskodását, hogy le tudod rakni a félelmeidet, nem mindig megy, mert nem van így, hogy nem megy. És akkor esetleg a küldetéstudatod egy kicsit máshova fordul, megerősít bizonyos dolgokban, olyan úgynevezett véletlenek, amik szerintem nincsenek, olyan helyzetekben hoz az ember, hogy még inkább az az érzése, hogy vezetve van.
Nagyon triviális dolog jut eszembe, és lehet, hogy ennek nem is itt van a helye, de hogy megélni a hitet, ugyanakkor meg színészként színpadon sokféle darabban szerepelsz, ahol nyilván te hűséget fogadtál a feleségednek, és vannak olyan darabok, ahol ott áll a női szereplő melletted, akit át kell ölelni, meg kell csókolni. Ezt így hívő emberként, meg így a család felé, főleg ha kicsik voltak a lányok, vagy még mindig, hogy ezt így hogy lehet kommunikálni, hogy igen, ezek szerepek. Szét lehet ezt ilyenkor választani?
Szét kell választani. Arról kevés szó esett annak idején, és szerintem mind a mai napig kevés szó esik, hogy oké, egy szerepre koncentrálsz, elhangzanak ilyen mondatok, hogy ne élj át, hanem érj át. Tehát, hogy nem az a te dolgod, hogy te érezzél, hanem az a te dolgod, hogy elvégezd a feladatodat. Az egy feladat, hogy az öletbe veszed a másikat, és vigyázol rá, úgy mész. Az is egy feladat, hogy meg kell találnod a másikban azt, ami szimpatikus, ha éppen szerelmes játszol, vagy az is egy feladat, hogy meg kell találnod azt, amitől hiteles lesz, hogy a másiknak az ellenségévé válsz, vagy gyilkosává, vagy mitől igazolódik a te cselekvésed, hogyan a szerep itt kezdődik, a könyv szerint itt ér véget, de mi volt előtte, és mi van utána. Tehát egy kicsit gondold át, tehát hogy van egy szerep ív, amit végig kell gondolnod. Mit, miért, mikor teszel, az nem arról szól, hogy a Dolhai Attila mit érez a mellette álló nő felé, hanem arról szól, hogy a Rómeó, vagy az adott éppen Bon Viván, a Marica grófnő, a Tassilo, vagy akár kicsoda, ő hol tart abban a történetben, és abban a helyzetben te mit tennél. Létezni kell benne hitelesen. Ez is ez a hitelesítés, ez a fagyi néha visszanyal. Tehát, hogy amikor azt hisszük, hogy az illúziót sikerült megteremteni, és a néző ezt ezzel az illúzióval együtt megy, az is sosem egy illúzió. Aki melletted áll, neki is van egy élete, meg neked is van egy életed. Ha ezt az illúziót tovább akarod vinni a színpadon, és kimész a takarásba, és ugyanazt az illúziót akarod, akkor megbántod az ő életét is, és a sajátodat is. A tisztelet rendkívül fontos szerintem, hogy a vágyainkat megelőzi a tisztelet. A saját életünk tisztelete és a másik életének a tisztelete.
Kedves hallgatóink, Dolhai Attila, Jászai Mari díjas színész, érdemes művésszel Papildikó beszélgetett. Az összeállítást egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk.
Kavargó, lázas emberek, arcokon percnyi élvezet, tombol a vágy mindenkiben, mitől lett mindez idegen? Szorít be, és nem tudom, mi ez a görcsös fájdalom, mi ez a kínzó gyötrelem, ami rám tört hirtelen. Miért fáj, miért fáj, miért reszket a szívem, hogy szétborlat hitem, minden álmunk megkövül, s a semmibe merül a lét. Miért fél, szorít itt benn a szív, a lelkem miért remek, hogy minden tönkre megy, és vár egy jégvilág, hol csak szélbenged gitár. Sok régi társ, sok jó barát,
aki hozzám mindig közel állt. Oly furcsa, miért nem érzitek az itt ólálkodó halált? Nevetünk folyton mindenen, tréfák, ha gyártunk szüntelen, de lám a híres Rómeót, legyűri most a félelem. Miért fáj, miért fáj, miért retteg a szívem, hogy szétporlat hitem, minden álmunk megkövül, s a semmibe merül a lé.
Ez már egy ilyen.